És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Futottunk több mint 1700 kilométert, hogy adományokat gyűjtsünk hazai és határon túli gyermekotthonok számára. Sikerült több millió forint értékben tárgyi eszközökkel segítenünk árvákon, és több mint 100 határon túlélő, nehéz sorsú gyermek egészségügyi szűrését szerveztük meg. Így mutatja be alapítványát az Egy vérből vagyunk alapítvány alapítója, Gui Angéla, akivel együtt tanultunk évekkel ezelőtt a nagyváradi Ady Endre sajtókollégiumban. Beszélgetésünkből őt ismerhetik meg, és bepillanthatnak a színfalak mögé, vagyis megérthetjük, hogy mi mozgatja Angit, miért végzi ezt a munkát, mi motiválja, és mi ad neki ehhez erőt. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést, hogy beszélgetsz velem. Már rég ismerjük egymást, de én mégis arra kérlek, hogy először mesélj kicsit arról, hogy hol születtél, nem muszáj elmondani, hogy mikor, a nőktől ezt nem kérem, de hogy milyen volt a gyerekkorod.
Először is. Egyébként nagyon szívesen elmondom, hogy mikor születtem. Érdekes, hogy én nagyon jól érzem magam a bőrömben, én 49 éves leszek idén, úgyhogy 1974-ben születtem Nagykárolyban, Párciumban, és hát 26 éves koromig Nagykárolyban éltem, én felnőtt fejjel költöztem át Magyarországra, tulajdonképpen ide jöttem férjhez, úgyhogy valóban mi ismerjük egymást, mi a nagyváradi Ady Endre sajtókollégiumban találkoztunk először, és azóta azért az utunk találkozik mindig, amikor valami fontos dolgot kell csinálni, akkor megtaláljuk egymást. Hát Nagykárolyban nőttem fel, ez egy nagyon picike város, 26 ezeren éltek akkor, most már azóta sajnos kevesebben, akkor ugye magyar többségű város volt még, ugye azért én Ceausescu idejében voltam pici gyerek, úgyhogy azért átéltem hát sok mindent. Többek között azt, hogy nekem lakatos az első diplomám, magyarul én akkor tanulhattam középiskolába, választhattam, hogy lakatos vagy hegesztő szeretnék lenni, úgyhogy a lakatos szakma mellett döntötte. Nagyon büszke vagyok rá, soha nem dolgoztam lakatosként, de az az első diplomám. Úgyhogy én egy nagyon összetartozó, picike városban nőttem fel, nagyon jó családban, vagy hát most a jó, nagyon, nagyon összetartó családban, szóval nekem a családi háttér, a kötelék az nagyon meghatározó az életemben, és azt gondolom, hogy az, amivé váltam, az tényleg a szüleimnek köszönhető. Nekem a nővérem sajnos tragikus körülmények között meghalt, úgyhogy én 24 éves voltam, amikor 26 évesen egy autóbaleseten életét vesztette. Úgyhogy ez az átköltözés Magyarországra, ez nem csak a férjhez jövetele volt valahogy kapcsolatban, hanem egy menekülési útvonal is volt. Nagyon nehezen tudtam feldolgozni, hát illetve nem is tudtam az ő elvesztését, és hát volt az egyik kezemben egy beutaló egy marosvásárhelyi pszichiátriára, mert olyan testi tüneteim voltak már a gyászból kifolyólag, hogy az ember valamit kellett kezdeni, és a másik kezemben volt egy vonatjegy, úgyhogy a vonatra ültem fel, és itt maradtam Magyarországon, akkor már tulajdonképpen ez a harmadik átköltözésem volt, korábban már kétszer próbálkoztam, de mind a kétszer egy és három hónap után visszamentem, mert azt tudtam, hogy én Magyarországon nem tudnék soha élni. Az élet mégis úgy hozta, hogy végül itt kötöttem ki, és a gyermekeimnek, akik már felnőttek, nekik meg már itt vannak a gyökereik.
Gyorsan két kérdés megfogalmazódott bennem. Az egyik az, hogy elszakadtál teljesen Nagykárolytól, vagy azért még mindig jó oda menni?
Hát nem szakadtam, mert olyan érdekes, hogy én most egyébként pont a konyhámban ülök, és így reggelet, amikor felkerek, és így kinézek a konyhaablakon, nagyon szép egyébként, mert így magasan vagy nagyon szép a kilátás, de mindig megkérdezem, hogy mi a fenét keresek én itt, és akkor így elkezdem számolni, és rájövök, hát én 20 éve itt élek, de hogy valahogy ez az üzenet nem ment át belől, szóval, hogy ez a lelkem még, ez az üzenet még nem ért el, hogy hát én azt keresem itt, hogy én itt élek, és a gyermekeimnek már itt van az ovi, az iskola, a barátok, mi őket, már minden ugyanúgy ide köti, és ők már magyarországi magyarok, ez olyan furcsa kimondani, pont a barátnőimmel beszélgettük, akik szintén otthonról jöttek át ide egy időben, és így ők is azt mondják, hogy olyan furcsa, hogy a gyerekünk már ez magyarországi magyar. Nem szakadtam el, de és most az elmúlt években, amikor ugye a jótékonysági eseményeim azoknak a színtere, az Párcium, Székelyföld, Erdély, most egyre inkább most ismét megerősödik az a kötődés, amiben volt azért egyfajta lazulás, amikor a gyerekeim születtek, mi éltünk Angliában 4 évet, éltünk utána Brüsszelbe, valahogy most megint szorosabbnak érzem a kapcsolatomat a szülőföldemmel.
Milyen volt, amikor kikerültél 26 évesen Magyarországra? Mert ezek szerint erősen kötődsz azért Nagy Károlyhoz, hogyha 20 év után is kinézel az ablakon is, és ez a kérdés fogalmazódik meg.
Hát nagyon nehéz volt, tényleg. Én tényleg őszintén mondom, hogy én 2 évig szerintem minden este sírtam. Volt, hogy igen. Egyrészt még azért ez a gyászfeldolgozás is, meg egy nagyon intenzív szakasza volt. Ugye a szakirodalom szerint egy közeli hozzátartozónak az elvesztését 2 éves gyász folyamat végén lehet letenni. Nekem ez 20 évig tartott, szóval, hogy azért én egy nem normális gyászfeldolgozási folyamatban voltam benne, akkor ez még egy nagyon akut fázis volt. Másrészt tényleg az elszakadás, az hát nagyon nehéz, szóval az nem igaz, hogy ha valahonnan elmegyünk egy úgymond jobb helyre, kisvárosban nagy élet, Pezsgi, és egyébként nagyon szerencsés voltam, mert rögtön dolgozni kezdtem a régi Magyar Nemzetnek a külpolitikai rovatába, kezdtem el dolgozni, határon túli kérdéssel tudtam foglalkozni, szóval az is nagyon lelkileg nagyon fontos volt. A barátnőim is egy időben jöttek át, szóval egy csomó minden adott lett volna ahhoz, hogy tulajdonképpen azt mondjam, hogy hú, de jól érzem magam, de azért a gyökerekből kiszakadni nekem nagyon nehezen ment.
Nem kértél segítséget, mondod a gyász folyamatot, mert azért 20 év tényleg nagyon sok idő, tehát nem gondoltál arra, hogy segítségre lenne szükséged?
Dehogy nem, én hiszek el az ilyen típusú segítségnyújtásban, meg jól magam is most. Egy hete diplomáztam mentálhigiénés segítő szakból, szóval valószínűleg ez az utolsó diplomával, akartos az első, és a mentálhigiénés segítő valószínűleg az utolsó. Én akkor kértem segítséget, meg sokan meg segítettek is, meg tényleg a barátok, a nagyon jó munkaközösségbe kerültem bele, de hát azért nekem ez nehezen ment, és tulajdonképpen maga a futás hozta meg ennek a, hát ha lehet azt mondani, hogy a gyászfeldolgozásnak a végét, akkor az a maratonommal ért véget.
Mindjárt eljutunk, mert én nagyon szeretném, hogy sokat beszéljünk a futásról és a jótékonysági akcióidról, de előtte még szaladjunk végig, hogy dolgoztál a Magyar Nemzetnél utána?
Dolgoztam a Magyar Nemzetnél, aztán utána született 2 lányom. Ebben az időben értünk egyébként Londonban. A férjem diplomata, és sőt akkor helyezték ki külszolgálatra Londonba, úgyhogy azért a 2 gyermekemnek az első 4 éve az Londonban volt, aztán amikor visszaköltöztünk Magyarországra, akkor a Magyar Gyógyszerészi Kamarának voltam a kommunikációs és PR vezetője, majd az egészségügyi ágazatnak minisztériumban dolgoztam kommunikációs ágazatvezetőként, és onnan kanyarodtam rá tulajdonképpen az Egészségfejlesztési Intézetnek a kommunikációjára, és ezzel esett egy időben tulajdonképpen, nem emiatt egyébként, az, hogy elkezdtem sportolni, és hogy a mozgás pedig a sportolás magával hozta a jótékonysági futásokat, azt pedig utána egy alapítványnak a létrehozását. Úgyhogy az Egészségfejlesztési Intézetben folytatódott a szakmai pályafutásom, onnan kerültem egy szívkórházba, úgyhogy a járvány alatt éppen egy szívkórháznak voltam a kommunikációs civil kapcsolatokért felelős igazgatója, most pedig több helyen is dolgozok kommunikációs tanácsadóként az Országos Vérellátás Szolgálatnál, ami szerintem fantasztikus, hiszen a véradás az a legnagyobb fel a baráti szeretetnek az egyik cselekvő, kézzelfogható formája, úgyhogy én nagyon, nagyon, nagyon szép területnek tartom a véradásnak a kommunikációját, és a Diák Sport Szövetségnél is elkezdtem dolgozni, hiszen az, hogy már diákkorban a mindennapi életünk részese legyen a mozgás, szerintem ezen a területen nem tudunk eleget tenni.
Azért nagyon kevés olyan kommunikációs szakember van, aki konkrét életvitelével is alátámasztja azt, amiről beszél. Te ezt tudatosan vállaltad, vagy szerencsés egybeesés?
Nem, hát ez egy teljes véletlen, hogy ugye 30, pont 10 évvel ezelőtt kezdtem életmódváltó lenni, ami a futással kezdődött. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 39 éves koromig nem sportoltam egyáltalán semmit, szóval nulla. Nagy Károlyban évente kétszer elmentünk korcsolyázni, amikor befagyott a, nem tudom, a volt jég, de hogy egyébként barátezni jártam még talán pici koromban, de borzasztóan utáltam, de szalvétát kaptunk minden alkalommal, úgyhogy Feri bácsi szalvétájáért egy-két évig jártam baletre, de igazából ez egy, szóval hogy a sport nem volt része az életemnek. De nem, nagyon érdekes, mert egyébként ezzel foglalkozom, és nagyon izgalmas, hogy például minek kell történnie, hogy valaki elkezdjen életmódot váltani, ami mondjuk az, hogy elkezd sportolni, vagy leteszi a dohányt, a cigarettát, vagy elkezd fogyni. Ugye azt szeretnénk, hogy megváltozzon a viselkedése, hiszen ez egy viselkedésváltozás. Na ez ami a legnehezebb, és egyik embernek a másikat még soha nem sikerült megváltoztatni, én is akárhányszor mondom a gyerekemnek, hogy ne rágja a körmét, úgy is fogja, vagy a férjemnek, szóval, hogy ezt már így feladtam. Tényleg Bagdi emőkétől, ha valamit megtanultam, akkor az, hogy egyik ember a másikat még soha nem tudta megváltoztatni. És ugye a kommunikációban azért egy nagy kihívás, hogy milyen kampányokat, óriási, kicsit, nagyot, hány százmillióból, hogy a célba érjen, és hát nem elég egy kommunikációs kampány. Én sem azért lettem életmódváltó, mert ezzel a területtel foglalkoztam, és hirtelen azok az információk megtaláltak, és rájöttem, hogy úristen, nem tudom, 10 évvel hamarabb meg fogok élni, rákom lesz, csontritkulásom lesz, és nem kezdek el sportolni. Ez az információ is megtalált, de ez önmagában nem lett volna elég. Hogy az angolok kutatták egyébként, és nem akarok nagyon belemenni ebbe a szakmába, de ennek van egy modellje, hogy a viselkedés változást hogyan lehet elérni. Ez nagyon, az a lényeg, nagyon-nagyon sok mindennek kell egy időben történnie, hogy a vége az legyen, hogy megváltozik a viselkedésem, vagyis nem csak elmegyek egyszer futni, és azt mondom, jó, hello, elég volt, hanem hogy ez az életmódom részébe válik. Nekem, nálam, ami nagyon sok minden egybeesett, az, és tulajdonképpen az utolsó információ, vagy az utolsó mozdulat, amire szükségem volt ebben a halmazban, az, hogy nekem volt egy ismeretlen eredetű fülfájásom, ami nem csak fülfájás, hanem az egész bal oldalam. Hát tulajdonképpen még a szempillámot sem tudtam fájdalom nélkül mozgatni, és a csengi fülből jött a nagyon nagy fájdalom, de az egész oldalamat érintett, és senki nem tudta, hogy mitől van. És itt tényleg az egészségügyi ágazatnak voltam a kommunikációs igazgató, ezt az elég jó hálóval rendelkeztem, hogy végigjárjam a magyar egészségügynek a minden szinterét, hogy valaki mondja már meg, hogy mi a bajom, és segítsen. És ebben nem annyira tudták megmondani, hogy mi a bajom, mindenki azt mondta, hogy ez nem, az nem, az nem, és a 26. orvos, na, ő szintén azt mondta, hogy nem tudom, hogy mitől fáj a füled, mert hogy fizikben, hogy semmi baja, hogy nem tudta, hogy a fájdalom az mitől jön. De ő egy ultrafutó volt, és akkor azt mondta, hogy de kezdjek el futni, és biztos jobb lesz. És akkor gondoltam magamban, na jó, hát azért most egy orvos ilyet mond, hát nagyon sok mindent gondoltam akkor róla, de elkezdtem utána hozzá akupunktúrára járni, mert ő azt fel tudta ajánlani, hogy ilyen akut fájdalom csillapításhoz akupunktúra az hatásos, és hát miközben ő akupunktúrázta a fület, az ott egy mesélt az ultrafutásról, meg hogy milyen volt, mikor körbefutott a Balaton, meg ez, meg az, és hogy addig mondta, amíg, na jó, hát akkor igazából sok veszíteni való nincs, gondoltam magamban, és elvettem egy futócipőt, úgyhogy innen kezdődött a kálvárián, de azért az nem igaz, hogy nem szenved, aki fut, hát nagyon fáj, főleg aki soha nem futott, a szívem azért 39 évig nem volt hozzászokva az intenzív testmozgáshoz, ebből kifolyólag én a mai napot is nagyon lassan tudok futni, mert nagyon magas a pulzusom. Úgyhogy egyik kilométer hozta a másikat, néhányszor a kukába vártam a futócipőmet, és azt mondtam, soha többet, majd másnap kivettem, de volt, hogy tényleg fizikailag a kukából, hogy na jó, azért mégis csak hát ha, és újra elkezdtem futni. Úgyhogy így az első fél maratonomat a Bátor tábor gyermekeiért teljesítettem, és annyira fantasztikus érzés volt, hogy hát nagyon nehéz volt, hát tényleg szenvedtem, borzalom, fájdalom van az emberben. Egyrészt én szóval, hogy engem nem zavar a fájdalom, másrészt meg ugye láttam magam előtt azokat, akikért teljesítettem, akik lehet, hogy egész életüket egy tolószékben élik le, és nem olyan szerencsések, mint én, hogy tényleg, ha belegondolunk, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy képesek vagyunk arra, hogy a testünk megizzadjon. Egy izzadságcsepp. Hát ez egy fantasztikus dolog, hogy én képes vagyok arra, hogy a futás következtében folyanak az izzadságcseppen, és hogyha ezt így úgymond másokért teszem, és tudom, hogy azáltal másoknak az élete jobb lesz, akkor szerintem nincs az a táv, amit az ember nem tud lefutni.
Kicsit vitatkoznék, vagy kiegészíteném Bagdi Emőkét, hogy igen, egyik ember a másikat nem tudja megváltoztatni, de egyik ember példája a másik emberre nagyon tudhatni. Érezted ezt életed során? Tehát amióta mondjuk futsz, azóta érezted ezt, hogy bizony-bizony a példa nagyon ragadós.
Ez hihetetlen, ebben van a lényeg, amit most így megfogalmaztál, mert tényleg azt érzem, hogy... És én mindig elszigyelem magam, amikor azt mondják, hogy én példakép vagyok, hogy az igazság, hogy én az égvilágon semmi olyat nem teszek, amit bárki közülünk ne tudna megtenni. Nincs varázspálcám, nincsenek szuperképességeim, én egy teljesen átlagos, kétgyermekes nő vagyok, aki főállásban több helyen dolgozik, mellette önkénteskedik. Szóval, hogy semmilyen ilyen szuperhumanes képességeim nincsenek, csak teszem. Meg lehet, hogy más nem teszi, szóval ez a különbség a között, hogy, és tényleg ez a példa olyan szinten változtatja meg másoknak az életét, hogy nem lehet abba hagyni, mert én is nem igaz, néha elfáradok, nagyon sok kudarc ér, nagyon sok támadás, és tényleg így olyankor így leülök, és így végig gondolom, hogy na most tényleg, akkor ezt most miért csinálom? És akkor azért csinálom, mert akkor olyankor látom magam előtt azokat a gyerekeknek, akiknek ez a példa változtatta meg az életét, és azokat a nőket, felnőtt embereket, felnőtt férfiakat, akik valamelyik jótékonysági futás miatt kezdtek el futni, és ott futnak velünk, most is volt egy református lelkész szalontán állt velünk futni, egy beteg gyermeke van, és nem is tudom, hogy találta az eseményt, és mondta, hogy ez az első élet első fél maratonja, és túlsúlyos volt, és olyan szinten szenvedett, és olyan szinten végig most mosolyogt az egészet, hogy akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor én ezt abba hagyom, mert az emberek élete megváltozik.
Hozom azokat a mondatokat, amelyeket én is ismerek, hogy könnyű neked, és a kérdés hozzá, hogy mikor futsz?
Hát ez a másik, hogy nem könnyű nekem, és akkor futok, és nekem sincs több időm, 24 órából áll a napom, és ráadásul sötétben én nem futok, vagy nem, tehát én nem tudok úgy futni, hogy félek. Márpedig nőként, ha az ember sötétben olyan helyen szeretne futni, ahol még élmény is futni, az úgyis nem a városnak, akkor fél, én félve nem tudok futni. Hát mindig és mindenhol futok. Hát tényleg csak azt tudom mondani, hogy amikor például az első maratonomra készültem, és komoly edzési tervem volt, akkor a város különböző, már nem volt téli kabátom, mert ez a három darab, az mindig valahol volt, mert én úgy mentem megbeszélésekre, hogy futócút, azon volt egy téli kabát. És akkor mondtam, hogy bocs, én a kabátomat itt hagynám, mert én csak úgy tudom lefutni a mai edzési tervemet, hogyha innen futva megyek haza, vagy a következő helyszínre. És ugye arra mondom, figyeltem, hogy azért az ember, amikor leízett, azért nem olyan jó szagú, hogy ne futva érkezik, hogy mindig futva menjek tovább. Én futva jártam be a munkahelyemre, ha olyan helyen dolgoztam, hogy le tudtam zuhanyozni, futva mentem haza, mindig folyamatosan cucc hurcoltam magammal, a kis szép cipő benne volt a táskámba, és a futó cucc rajtam, vagy fordítva, hogy én azt gondolom, hogy aki meg lehet találni az időt rá, nem könnyű, de hogyha felkelek reggel 5-kor, és mondjuk 5-től 7-ig futok, sokkal jobb a napom, mint a 7-ig aludtam volna, az egészen biztos. Szóval, hogy ez tényleg nehéz, meg sötét van még reggel is, meg mennyivel jobb lenne aludni, meg kimenni, és tényleg voltam, hogy olyan szakadásokat, hogy tényleg azt gondoltam, hogy én nem vagyok normális, hogy és akkor az pont, amikor a maratonomra készültem, én tudtam, hogy én nekem az a maratonom, hanem az egy cél, én azt teljesíteni akarom, és az egyébként a nővéremnek a 20. halálának a 20. évfordulóján volt, és így nem hagyhattam ki egy napot se, és olyan szakadó eső a neten futni, hogy én azt hittem, hogy nem tudom, hogy fizikailag szakadta a jégesnek minden, hogy és amikor így teljesítettem az aznapi támat, én olyan büszke voltam magamra, hogy tényleg én nem vagyok arra büszke, hogy a karrieremben mit értem el. De arra büszke vagyok, amikor egy ilyen rossz időben, vagy amikor 40 fokba kimegyek futni, mert az tényleg, azt én ahol beleteszek mindent. Én egyedül szeretek futni, én érdekes, hogy én eseményeket szervezek, csapat futok másokkal, mindig máskor egyedül futok, mert nekem az nagyon fontos, az az én időm. Azt én nem másokkal beszélgetve szeretem lefutni, hanem magammal beszélgetek, meg a jó Istennel. Szóval, hogy ez tényleg az az egyedül én időm, amikor azt mondom, hogy én ezt magamra fordítom. És ugye egyrészt benne van az, hogy magam előtt látom azokat a sorsokat, akiken tudok ezzel segíteni, akiknek megváltozott az élete. De azért az is nagyon fontos, hogy amikor magunkért futunk, akkor nem csak magunkért futunk, hanem azért is, hogy az unokákat majd ki tudjuk vinni a játszótérre, és akkor már rögtön a gyerekemért is futok. Még akkor is, ugye nőként, ez mindig anyaként, hogy úristen, a gyerekemtől veszem el azt az időt, és magamra fordítom, amikor elmegyek futni. Most akkor én egy önző anya vagyok, hiszen lehetnék a gyerekemmel is. Általában egyébként mindig igyekszek olyankor elmenni futni, amikor nem tudnék velük időt tölteni. Szóval ez egy nagyon nagy logisztika, főleg ilyen tinédzser gyerekeknek, amikor nem is mondják meg, hogy mi a programjuk, akkor ahhoz igaz is, hogy te úgy menjél futni, hogy ne abban az időben, amikor egyébként az a fél óra, amit vele lehetné, szóval tényleg nehéz megtalálni. De amikor én futok, akkor azért is futok, hogy a gyerekemnek minél kevesebb gondja legyen velem időskorban. Mert tényleg az egészségünk az a mi kezünkben van.
Igen, erről is szeretném majd, hogyha még beszélnénk, de hogy sokat beszéltél a gyerekekről és a jótékonysági futásról, és én tudom, de a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy is kezdődött ez a jótékonysági futás.
Hát 2015-ben szerveztem az első 500 kilométeres eseményt, akkor Bőti Csaba gyermekeiért futottunk el Déváról Budapestig. Hát 5 nap volt, 500 kilométer, és nagyon fontos, de mindenki azt hiszi, hogy én ezt mindig végigfutom. Nem. Szeretnék nyújtani. Én sem lennék képes most arra, hogy 500 kilométert lefussak 5 nap alatt. Azok az ultrafutók tudják teljesíteni, akik valahol él hobbiként, de él sport. Szóval akik azért ezt főállásban, vagy már évtizedek óta, vagy gyerekkoroktól teljesítik. Én azt szoktam, hogy az ember vagy fut, vagy futást szervez ezeken a jótékonysági eseményeken. Én hát összesen 100 valamennyit futok le, mert minden más csinálok. Az én hosszú távfutásaim azok az egyéni, amikor a szülinapomon futom a leghosszabban, de azok nem a saját rendezvényeim. De annyira jól sikerült ez az esemény, hogy 5 millió forint gyűlt össze ez alatt az 5 nap alatt, és igazából most azon túl, hogy nagyon fontos 5 millió forint, hiszen mennyi gyermeken lehet rajta segíteni, mennyi kenyeret lehet abból venni. De annyi szeretet volt jelen, hogy én azt gondolom, hogy soha nem találkoztam. Annyi pozitív energia jön be valahonnan. Szóval, hogy az ember, így nem, csak jönnek az emberek, mosolyognak, és mondják, hogy úristen, hogy ők követik, és ők már hónapok óta erre készülnek, és hogy nekik most a családjuk, meg a munkahelyük azért imádkozik a következő fél órában, hogy az életük első 5 kilométerét le tudják futni, és hogy olyan szinten elszégyeli magát az ember, és azt gondolja, hogy ő egy picike kis hangyelbe az egész gépezetbe, amit valahogy így működtetnek ezek a pozitív szeretet hullámok, és hogy mennyivel szegényebb lennék én. Én egészen biztosan, hogyha nem kezdtem volna el erre az önkéntességnek erre az útjára lépni.
De ezt hogy kell elképzelni, hogy, mert azért nem picike kis hangya vagy, de nem kis munka van ebben. Tehát 500 kilométert gondolom feldarabolsz távokra, és akkor mindenhol bekapcsolódhatnak az emberek, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát igen, ez egy óriási nagy feladat, tényleg így, aki még nem szervezett, nem is szeretném minden részt beleavatni, mert ez hónapokig tartó munka. Egy segítségem van, aki szerződéses viszonyban áll az alapítványal, és a projekt menedzseri tevékenységén segít megszervezni, mindenki más én írok. Én tényleg ilyenkor mondjuk szerintem egy több ezer levelet és e-mailt írok a rajt előtti hónapokban. Az útvonalat ki kell találni, be kell járni, mindenféle engedélyt meg kell szerezni, mindenki ír messengeren, e-mailen, WhatsApp, mindenféle formában, mindenféle kéréssel megtalálnak engem, és valahogy ezek mind a feladatok egy része olyan, hogy ezt nem lehet átadni, mert nekem ír, tőlem várja a választ. És lehet, hogy ő is ilyen, hogy akkor be tudok állni, ki tudok állni, esni. Szóval, hogy lehet, hogy banálisnak tűnő kérdéseket tesz fel, de neki az a fontos. Szóval ahhoz, hogy ő részesévé tudja válni örömmel ennek az eseménynek, neki szüksége van egy információra. Akkor én írogatom a leveleket, a kis embereket, a nagy embereknek, a minisztereknek, a püspököknek, a futóközösségeknek, a nőknek, szóval mindenkinek, vagy minél többen részes, az iskoláknak, hogy minél többen részesévé váljunk. És valóban általában úgy szoktuk az útvonalat kijelölni, akkor ugye vannak ilyen szempontok, hogy minden nap legyen egy sajtótájékoztató, az nem mindegy, hogy mikor van, hogy átmenjen még a déli krónikába, de az estibe, szóval mindenféle szempontot össze kell hangolni. Általában napi 100-110 kilométernél megállunk, hiszen próbálunk világostól világosig futni, meg ez is a szempont, hogy ugye ne legyen sötét, meg ne legyen medve az útvonalon, meg ne legyen forgalmas út, szóval van egy csomó minden, akkor amikor van egy előre bejárt, előre lefutott, engedélyezett rendőrség, tűzoltóság, mentők által engedélyezett útvonalunk, akkor ugye csatlakozási pontokat jelölünk ki, ahová bárki beállhat, bárhol kiállhat, senkit nem szeretnénk arra kérni, hogy fusson napi százat velünk, mert mindenki annyit fusson, amennyit bír, és amennyi neki élmény. De vannak ultrafutók, 4-5 főből álló csapat, aki végig jön, egy mikrobusz, általában két mikrobuszok van, egyikbe ülök én a futókkal, a másikban már előre mennek a sajtótájékoztató helyszínét rólapokkal, meg mindennel, meg víz legyen berendezni, és akkor az ultrafutókat követjük a buszba, és akkor mikor kiáll ki, előre beosztjuk az útvonalat. Általában nem az a gond, hogy itt kifusson, hanem ők mindig mindenhol akarnak futni, mert annyira jó, hogy hiába már a következő, ő még nem áll ki, és akkor én meg izgulok, jó, de hogy ez még csak az első nap, de mi van, ha lesérül, az akkor az ötödik napon ki fog futni. Hát volt már olyan egyébként, hogy a sofőrünknek elmi futni, mert pont lebetegedett az út, nem, szóval, hogy volt már ebben minden, de azt is megoldottuk, szóval, hogy óriási nagy kaland volt az is. Igen, és akkor beállnak gyerekek, van, amikor több százan futnak velünk, van, amikor futócsapatok, van, amikor egy-két ember, és mindig óriási élmény, és hihetetlen, tényleg. Szóval, de azért ebben rengeteg feladat van, hogy mikor ki milyen behűtött citromos sört kíván, vagy éppen dinnyét, amikor nincs, mert azért a futók gyomra egy ilyen hosszú távnál, hát néha már nagyon kevés dolgot bír befogadni, szóval azért, de már ismerjük, hogy ki az, aki tartós tejet iszik, és ki az, aki paradicsomot ég. Szóval, de nagyon jó csapat alakult ki az évek során, és az a legfontosabb, hogy mindig egy annyira jó hangulat van végig, hogy mert egy óriási stressz, odaérünk, nem érünk, mindenhol van egy sajtótájékoztató, általában a köztársasági elnök felesége, miniszterek szeretnek futni, csatlakozni, és nagyon fontos, hogy mindenféle szinten vigyék hírét annak, hogy mozogni érdemes, vért adni, véradással van összekötve, mindig oda kell érni valahova, szóval ebben van egy nagy fokú stresszfaktor, de hát annyi öröm van benne, hogy kiegyenlíti.
Soroljuk fel, hogyha nem nehéz az ultrafutókat, hogyha úgy gondolod, hogy így fejből el tudod mondani azokat, akik mindig ott vannak veled, mert hogy megérdemlik, nem?
Azt, igen, nagyon fontosnak tartom, sajnos az évek alatt már változott a neve, akikkel indult, az Szabó Balázs és Prekop Péter volt, hozzájuk csatlakozott Sperka Tamásszor, ők voltak az első futásokon a kemény mag, aztán jöttek a nők is, Szimandul Anita lett ennek a tényleg az oszlopos női tagja, Makai Viktória is sokszor beáll velünk futni, de Lubi Szilve is futott már, meg főbírnökséget is vállalt, Nárai Balázs, aki tényleg ugye rádiónál dolgozik, aki minden évben ott volt. Tavaly sajnos nem tudott először részt venni az eseményen, de csak azért, mert a Magyar Rádiónak és a televíziónak lett az amerikai tudósítója, de éppen nemrég beszéltük, hogy az idei jótékonysági futásra használni képes hazajönni, mert hogy ő ezt így nem akarja kihagyni az életéből. Úgyhogy van egy ilyen kemény mag, akik az évek során így tényleg a szabadságokat áldozzák fel. Ezek mind főállásban dolgozó emberek, családosak. Mindenkinek szabadságot kell kivenni azért, hogy egy ilyen eseményen fusson.
És akkor beszéljünk arról is, hogy kik azok, akik kapják általában a ti támogatásotokat.
Hát gyermekotthonokat szoktunk kinézni magunknak, ha lehet így fogalmazni. Kárpátaljai gyermekotthonokba már többször futottunk, ők, akik már minden évben, akikhez tényleg már én hazajárok, van egy nagydobrönyi gyermekotthon és egy rádi gyermekotthon, hozzájuk már több alkalommal is elfutottunk, de a Lévei Alapítvány gyermekeit is rendszeresen támogatjuk, de a nagyvárodai, a nagyszalantai, a székelyhídi, a Gálos Petri, a magyar fülkös gyermekotthonok is évek óta számíthatnak a támogatásunkra, és pont néhány hét múlva, március első hétvégén utazom ki Székelyföldre, akkor Székelyudvarhelyen meghívtak, hogy tartsuk egy motivációs előadást az ottani futóközösség, és akkor szeretnénk elmenni a Szovátiai és a Gyergyószárhegyi Böte Csaba gyermekotthonaiba is. Nekik is viszünk sportcipőt, és most még ott a helyszínen fogjuk eldönteni, hogy idén melyik gyermekotthon lesz a cél, és melyik a sporttábor helyszíne. Szóval szeretnénk őket is bevonni már ebbe az útvonalba, sőt az idei útvonalat úgy tervezzük, hogy egyrészt a rajt után azért délvidéken is teszünk egy kis kanyart, úgyhogy három országon át fogunk futni, de legalább négy vagy öt gyermekotthonba szeretnénk az útvonal mentén befutni, velük együtt futni, hiszen ők, nekik nagyon fontos, hogy tudjuk tartani a motivációjukat, hogy ne csak az legyen, hogy ide jöttek valakik, hoztak valamit, futottunk valamennyit, és soha többet nem találkozunk velük. Szóval személyes, nekem, én nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy élő kapcsolat legyen, hogy a gyerekek tudják azt, hogy mi mindig vissza fogunk menni, és tényleg őszintén mondom, nem a cipőt várják, hanem minket. Szükség van a cipőre is, hogy futni tudjanak, de sokkal nagyobb élmény nekik az, amikor időt tudunk velük együtt tölteni, és vagy amikor együtt futunk. Hát ez hihetetlen, mindig az a probléma, hogy olyan gyorsan akarnak futni, hogy nem lehet őket leállítani, hogy gyerekek, ez most nem verseny, nekünk még néhány száz kilométert futni kell, mi nem bírjuk a ti tempótokat, és akkor mindig, ó, de nem mehetünk gyorsabban, ó, de nem futhatunk többet.
Mennyire nehéz otthagyni ezeket a gyerekeket, amikor vissza kell fordulni, mert tudom, hogy az ember kapcsolatba kerül velük, megismeri, lesz, aki közelebb kerül hozzá, lesz, aki még közelebb kerül, lesz olyan, akivel álmodsz majd, akit nem tudsz felejteni el. Hogy dolgozod ezeket fel, és tudod, hogy nagyon sokukat milyen körülmények között hagysz ott? De is nem feltétlenül az otthonban élőkre gondolok.
Hát ez a legnehezebb az egészben, és megmondom őszintén, hogy én ezen a téren nagyon, nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat fejlődtem szerencsére. Sőt, hogyha nem fejlődtem volna, akkor valószínűleg már nem is bírnám ezt a tevékenységet végezni. Szupervízóra van az embernek szüksége, segítő beszélgetésekre van szüksége, mert különben nem bírod, és úgy nem lehet segíteni, ha te velük együtt sírsz. Szóval, hogy az rajtuk biztos nem segít, hogy én hazajövök, és sajnálom őket, mert akkor én kerülök rosszabb mentális állapotba, és nem lesz erőm, hogy segítsek, és hogy letegyem azt a csomagot, amit rám raknak, amit teljes mértékben soha nem lehet letenni, mert nem lehet elfelejteni, amit az ember hal, igen, velük álmodok, folyamatosan kapcsolatban vagyok, tele vagyok kérdésekkel, dühöngök, néha én is a Jóistennel beszélgetek, ilyenkor azért elmegyek egy hosszabb futásra, amikor nagyon mérges vagyok, hogy ez miért kaphat egy gyermek ilyet, de tényleg úgy nem lehet segíteni, szóval, hogy ki kell egyrészt nekem is fel kell tudnom valahol töltődni. Hogyha én nem tudom tölteni magam, akkor én le fogok merülni, és akkor abba fogom az egészet hagyni. Ezt meg kellett tanulnom, hogy ne legyen lelkismert fordulásom, hogyha beülök valahol, és megiszok egy kapucsinót, és az a kapucsinó annyiba kerül, amiből mondjuk egy napig él egy, nem tudom, tíz gyerek, szóval, amiből kenyeret is lehetne venni. Szóval, hogy attól, hogy én lemondok, lemondhatok mindig, de attól nem biztos, hogy én erősebb leszek. Szóval ki kell ezeket a saját, szóval ki kell ezeket a határokat nagyon-nagyon fontos jól. Én ezt még tanulom egyébként, hogy meddig kell a családomba beleengedni, az is az elején, hát a saját gyerekeimet elkezdtem azért büntetni, hogy nekik jó, és nekik milyen szép életük van, és hány cipőjük van, és hogy ők hova akarnak menni, és akkor így rá kellett jönjek, hogy ez így nem helyes, hiszen attól legfeljebb még itthon is rossz lesz a hangulat, de mennyivel jobb lenne, hogyha gyerekeimet be tudom vonni ebbe az önkéntes munkába. De hát ezt meg kellett nekem is tanulnom, és szerencsére most ott tartunk, hogy a kisebbik lányom az rendszeresen ő szervezi az egyik a sportáborokat, szóval adományokat, gyűl sportáborokat szervez, ő is napi kapcsolatban a gyerekekkel, de ez nem úgy megy, hogy én megbüntetem, hanem szóval, hogy ez egy nagyon nehéz út egyébként ezen végigmenni, soha nem ér véget, ez egy egész önismeret, fejlődés. Hát így emlékszem, amikor talán a második jótékonysági futásomat szerveztem, és itt a konyhaasztalnál itt ültünk a nagyobb gyermekem, és ez ugye úgy kell elképzelni, hogy mindig reggel rajtolunk, akkor este ilyen, nem tudom, 30 zsemlét itt megkennek, hogy aznapra való kaja legyen a kocsima, és azért az ultrafutók, hát azért esznek rendesen, mert ugye égetik a kalóriát, és akkor kentük a semléket a lányommal, és akkor mondja, hogy anya, mikor jössz így haza? És mondom, hogy hát vasárnap már itt van leszek. Kenjük tovább, persze, anya, akkor mikor jössz haza? Hát mondom, most mondtam, hogy vasárnap hazaérek. És akkor mondja, jó, én elhiszem, hogy vasárnap be fogsz lépni az ajtón, de mikor fogsz hazaérni? És így egy olyan szintű döbbenet volt bennem, hogy úristen, a gyerekeim ezt érzik, hogy amit én azt hittem, hogy az csak bennem van, az minden ilyen, ahogy te mondtad, hogy hazaérsz, vagy, és akkor én azt értem, hogy én ebben most így beleőrülök, én ebbe a világba élek, itt van minden, itt hogy, és egy két világ ütközött bennem, és akkor mondtam, ezt nem látja rajtam senki, de hát a saját gyerekeim érezték, hogy nem hallom meg, amit ők mondanak, és akkor azért nem az a cél, hogy a saját gyerekeimet is elveszítsem azért, mert másokon segíteni tudok, úgyhogy ezt meg kellett tanulnom. Most úgy érzem, hogy egy jó úton tartok ebben a tanulási folyamatban, ez soha nem fog véget érni, de fejlődök folyamatosan, és talán egyre erősebbé válok, és szeretnék egyre erősebbé válni.
Érdekes, hogy ezt elmondod azért is, mert ezt nem szokták bevállalni az emberek, hogy erről beszéljenek. De hogy az jutott még közben eszembe, hogy mondtad, hogy támadások is érnek, és nekem vannak válaszaim arra vonatkozóan, hogy ilyenkor miért érhetnek támadások, de neked mi a válaszod? Miért támadnak az emberek téged, aki hát esetleg támad?
Igen, hát sokféle támadási felületet kapok. Az egyik, ami a legnagyobb, hogy miért a határon túli gyermekotthonokon segítek, és miért nem a magyarországi gyermekotthonokon. Ez az, ami a leginkább, ami a legtöbb, hogyha számszerűsíteni lehetne, és ami a legcsúnyább szerintem, nincs stílusában mind, ahogy én ezeket így megkapom. Nagyon rosszul esett az elején, aztán így, igazából erre az a válaszom, de ehhez is éveknek kellett eltelnie, még ezt így meg tudtam magammal fogalmazni, hogy egyrészt nem igaz, mert nagyon sok magyarországi gyermekotthonon segítek. Voltam, hogy 29 órán keresztül non-stop futottunk egyik magyarországi gyermekotthontól a másikig. Élménynapot vittünk oda, sportnapot vittünk oda, több magyarországi gyermekotthonba vittem, több millió forintos értékű sportcipőt. Önmagában nem igaz ez a támadás. Másrészt meg, hogy a saját szabadidőmben kint segítek, azt hagyd döntsem már el én. hogy valaki azért támad, hogy én a saját szabadidővel, a saját barátaimmal, nem az állampénzén, hanem mások által felajánlott forrásokból, amit tudják, hogy én azt hová, mire fogom fordítani, mert senkit nem csapok be, hogy az kint segítek azért, hát hogy ne nekem kelljen már védekezni. És hát az a jó hírem, hogy 10 millió magyar él Magyarországon, ebből én egy vagyok. Szóval rajtam kívül még több mint 9 millió magyar van, aki tud segíteni a magyarországi gyermekotthonokon. Hát akkor miért engem von kérdőre? Ez az egyik támadás, amit tényleg a mai napig is megkapok. Akkor olyat is kapok, hogy miért nem gyűjtök használt ruhákat. Hogyha olyan szegénységben élnek ezek a gyermekek, amit én úgymond eladok, akkor miért nem fogadom el azt a használt ruhát? És tényleg az első 3 évben használt ruhákat gyűjtöttem. Egyébként a saját garázsunk, nincs, nekem kocsim sincs, a saját garázsunkból a férjem 10 éve nem tud beállni, az a raktárok. De ezt mi vállaltuk, ezen nincs volt. Az első 3 évben gyűjtöttem a használt adományokat, az úgy nézett ki, mostam, vasaltam, és kidobtam a egér szaros, de tényleg de nem lehet elképzelni, hogy az emberek egy része, mert nem mindenki, azt gondolja, hogy ez a lomtalanítás alja. És hogy nem. Szóval, hogy erre nekem nincs kapacitásom. És akkor utána, szóval, hogy és még akkor ezért hálálkodjak, szóval, hogy tényleg, akkor valaki fel szeretne ajánlani a használt ruháját, nagyon sokan szépen kivasalva, tényleg nagyobb, szebben, mint az én szekrényemben vannak a ruhák, kapom. Ezt fogja meg, és vigyel hozzá legközelebb eső gyermekotthon, ahhoz nem kellek én. Én azt vállaltam, 3 év után hoztam egy döntést, hogy én ezt nem csinálom tovább. Az én kapacitásom, az én erőm, amit ebbe tudok áldozni, sokkal jobban hasznosul, hogyha másra fordítom. És én új cipőket veszek, és én ahhoz jutom össze a pénzt, és én látom a gyermeknek. És nem azt mondom, a saját ruhámat, használt ruhámat. Én egyébként turkálóval öltözöm, tényleg. A saját használt ruháimat kiviszem a gyermekotthonokba. Amit a barátnőim adnak, azt is elviszem. De nem tudom azt vállalni, mert nincs kamionom, nincs 20 raktárom, és a mosógépem is tönkre ment, szóval. Hát ilyen típusú támadásokat is kapok, hogy miért nem használt ruhákkal foglalkozom. Én egy picike, én mindenki azt hiszik, hogy hú, ez egy óriási nagy szervezet, mint a Máltai, és azt mondja, nem, én vagyok én, és vagyok én, meg a garázsunk, meg van néhány barátom, aki lelkes, de hogy itt nincsenek főállású emberek, itt segítsen, hogy jó a sajtunk, igen, de hogy ettől még ugyanaz a maroknyi lelkesedés mozgatja ezt az ügyet.
És mennyire nehéz támogatókat találni egy-egy ilyen ügy mellé? Tehát, hogy rengeteget kell érte pedálozni, úgymond, amikor egy ilyen futást szervezel, vagy azért, ha elmegy a híre, akkor az emberek szívesen segítenek. Hát nagyon bár. Tegyem még hozzá, hogy azt hallottam, hogy te vagy a leghitelesebb ilyen típusú munkának nevezed ezt?
Na, ez egy hivatás.
Tehát azt mondják, hogy te vagy a leghitelesebb ebben.
Én azt gondolom egyébként, hogy aki önkéntes munkát, fogalmazunk így, végez, annak százszor jobban kell, mint aki pénzért teszi. Szóval, hogy csak azért, mert önkéntes, és nem lehet fél, sőt, de tényleg sokkal jobban kell, hiszen ezt, amit mondtad, hogy én ettől vagy hiteles leszek, vagy hiteltelen leszek. És igen, nekem is mondják sokan, hogy csak nekem, mert mindenki másban csalódtak, hogy én ezt egy óra, én ezt nem érdemlem, szóval, hogy én ezen mindig rácsodálkozok, hogy vannak emberek a nagyvilág valamelyik részén, soha életemben nem találkoztam, mert ők nem is fogok. Elhiszik, hogy létezem, elhiszik, hogy azt a támogatást, amit nekem adnak, azt én valóban, hogy ez egy Isten, ez tényleg ez ilyen, tényleg tenyerén hordoz a gondviselés, és a jó Isten, és ebben nem szabad hibázni, mert tényleg az ember egy pillanat alatt hiteltelenné válik. És már nem emlékszem, hogy mi volt az eredeti kérdés.
Hogy nehéz-e támogatókat találni? Igen, mert én vezettem úgy fel a kérdés, hogy 5 mellékkérdés volt benne.
Egyébként nagyon változó. Van, amikor nagyon könnyű. Tényleg volt olyan Facebook posztom augusztus közepén, ami után 9 millió forint gyűlt össze. Egy kazánra gyűjtöttem, egy kárpátaljai gyermekotthonba, és augusztusban, amikor mindenki nyaral, senki nem akar másokon segíteni, mert hogy nekem is jár a szabadság, és legalább most ez az én időm, és akkor és nem is volt még alapítvány, szóval be se tudtam fogadni a pénzt. Hihetetlen volt, egy egyetlen egy Facebook poszt után 9 millió forint volt össze, hogy vannak ezek csodák, tényleg akkor azt mondtam, hogy jó Isten belájkolta a Facebook posztomat, mert de tényleg, szóval hogy szinte ezt ő osztotta meg, nem az 5000 ember, aki megosztotta. Vannak ilyen csodák, de van, amikor nagyon nehéz, hogy most egyébként érdekes, ugye most lesz egy év, hogy kitört a háború, és pont az egyéves évfordulón én kint leszek, kimegyek majd Kárpátaljára, abba a két gyerek otthonban. A háború kitörését követem, mert nagyon könnyű volt. Most már, szerintem már mindenki a háborúval kapcsolatos felajánlható pénzét, lakását, nem tudom, bútorát, azt már felajánlotta. Szóval ott most például nagyon nehéz. Nagyon változó, hogy mikor és milyen ügyel kit lehet megszólítani. Én nagyon tényleg azt tudom mondani, hogy szerencse, vagy nem szerencse, vagy a jó Isten keze benne van, de én nem panaszkodom.
Közeledünk az adás végéhez, azért próbálom besűríteni még a két kérdésemet. Hogyha mondjuk elképzeled a 80 éves Gulyi Angélát, milyennek látod, mit csinál?
Hát nem tudom, a 80 évesen fogok-e még élni, de hogyha igen, akkor én tényleg, én két dolgot tudok elképzelni, hogy futok 80 évesen a családommal együtt, a dédunokáimat nevelem, és hogy azon kívül tényleg emberekkel beszélgetek, segítő beszélgetést folytatok, akár ilyen szerződött kliensi kapcsolatban, mert szerintem hihetetlen milyen ereje van egy segítő beszélgetésnek, ez egyszerűen leírhatatlan, hogy mennyivel könnyebb utána belől, szóval, hogy és hogy hát úgy gyermek otthonokban már ott ülök valahol, egyszer egyébként a Kárpátalján kint voltam, pont erről a gyerek otthonnak a vezetője egy hölgy, és pont ez, hogy itt ülünk, hogy egy nyugágy, lesz egy nyugágyunk, mert hogy ott nincs nyugágy, hogy egy hinta székünk, ne adj Isten, magunknak gyűjtünk egy hinta székre, és ott ülünk, és hogy a sok-sok gyerek az ott körülöttünk szaladgál. Mondjuk ezt így el tudom képzelni, igen.
Az lett volna a befejező kérdésem, hogy miért csinálod, de szerintem aki végighallgatta az adást, az megkapta erre a választ. Mit vársz cserébe a gyerekektől? Én ezt nagyon sokszor megkapom, hogy Mit szeretnél te? Hálálkodjanak cserébe, hogy hálásak legyenek, vagy megköszönik legalább neked ezt? Én ezt nagyon sokszor megköszönöm. Mit vársz cserébe tőlük?
Ja, Istenem, hát én nem is értem ezt a kérdést, hiszen ha bármit is várnék cserébe, akkor én ezt nem csinálnám. Szóval, hogy ennek nem lehet az a célja, vagy az a végterméke, hogy én cserébe kapok valamit tőlük. Viszont rengeteget kapok. Azt a belső örömöt, szóval, hogy aki másokon segít, az önmagán segít, hát az én életem lett jobb. És ezt nem azért kapom, mert várom, hogy ez valahogy, hát ezt a belső örömöt, amit én átélek, tényleg a másokon való megsegítés, és az önmagunk megsegítése, az ugyanannak az éremnek a két oldala. Hát én járok sokkal jobban. Hát én tényleg, szóval, hogy mennyivel jobb nekem, hogy én tudok rajtuk segíteni, és minden ilyen esemény, és nem is kell eseménynek történni, elég egy gondolat, hogy tudom, hogy ők léteznek, és hogy én mehetek hozzájuk, és hogy én ezt meg tudom szervezni. Ez már olyan öröm, és olyan erőforrás, hogy nem is lehet kiegyenlíteni a mérleget, hát én sokkal jobban járok, mint bárki, akinek is segítettem.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!